خاتم.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akié a dicsőség örökkön örökké. Amen. Krisztus Urunk feltámadásának ünnepe után, az 5. vasárnapon, Rogáte vasárnapján, hallgassuk meg az igehirdetés alapjául kirendelt óegyházi evangéliumi szentigét, amint megírva találjuk azt a János írása szerinti szent evangélium 16. részében, a 23. vers 2. felétől a 27. versig a következőképpen. Jézus Krisztus Urunk szavai ezek tanítványaihoz. Bizony, bizony, mondom néktek, hogy bármit fogtok kérni az atyától, megadja nektek az én nevemben. Eddig nem kértetek semmit az én nevemben. Kérjetek, és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. Ezeket példázatokban mondom nektek, de eljön az az óra, amikor többé nem példázatokban szólok hozzátok, hanem nyíltan beszélek nektek az atyáról. Azon a napon az én nevemben kértek, és nem azt mondom nektek, hogy én fogom kérni az atyát, értetek, hanem maga az atya szeret titeket, mivel ti szerettetek engem, és elhittétek, hogy én az Istentől jöttem ki. Amen. Kedves igehallgató gyülekezet, hetek óta az óegyházi evangéliumi igeszakaszok kerülnek sorra az igehirdetés alapigéjeként ebben az esztendőben, ebben az egyházi esztendőben nálunk. Éppen János evangélium a 16. részéből. Jézus Krisztusnak a búcsú beszédeiből, úgy szoktuk nevezni ezeket János evangéliumában, a 14., már a 13., 14., 15., 16. fejezeteket, az Úr Jézus búcsú beszédei. Az utolsó vacsorán János, a szeretett tanítvány, írta le mindezt a legrészletesebben, kiegészítve azt, amit a többi evangélisták annak az estének a fontos történéseiről leírtak. Jézus a halálára készül. Sokkoló a tanítványai számára, amit mond, pedig már annyiszor mondta. A mostani ige szakaszunk előtt olvashatjuk, és nemrég volt éppen ez az igehirdetési alapigénk, hogy Jézus mit is ígér? Azt ígéri, hogy nektek szomorúságotok lesz. Ti sírni és jajgatni fogtok, a világ pedig örül. De a szomorúságotok örömre fordul, örömre változik. Mert hallatlan öröm az, amikor az ember végre megérti, nem csak az elméjével, a szavakat fölfogva, hanem a szívével megérti, hogy Jézus szeretett engem, és önmagát adta értem. Mert valóban úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Igen, benne rejlik ebben az a figyelmeztetés, amit aztán kifejtve is elmond az Úr Jézus, hogy nélküle csak elveszettek maradhatunk. Isten örök, büntető, ítélő haragja alatt, mert arra szolgáltunk rá. Hogyan, milyen alapon jöhetünk mi az Istenhez? Hogyan, milyen alapon várhatjuk, hogy mégis meghallgasson minket? Egyáltalán megkegyelmezzen nekünk. Nincs más alap erre, csak Jézus maga, az ő személye és áldozata. És éppen ezt tisztázza az imádságról szólva is a tanítványainak. Igen, ebben benne rejlik az is, hogy igazán imádkozni csak azt tudhat, aki Jézus tanítványává lett. Az Ószövetség idején is azok tudtak igazán imádkozni, akik előre reménykedtek a Krisztusban. Akik a maguk méltatlansága tudatában, és egyedül Istennek a fölfoghatatlan kegyelmére hagyatkozva járultak elébe. Az új szövetségben pedig ez beteljesedik. Beteljesedik ebben, hogy Jézus nevében. De hát Jézus nevében csak az jöhet Isten elé, mint Atya elé, aki Jézushoz tartozik már. Hogy lehet ő hozzá tartozni? Gondoljunk csak bele a tanítványok egyikének, másikának a történetébe. Hogy lettek ők Jézushoz tartozó emberek? Simon Péter. A nagy halfogás csodája után, amikor Jézus szavának a hatalmát már nem csak a tanításban, hanem a természet kormányzásában is átélte. Ezzel a félelemmel borult le Jézus előtt, hogy menj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok, Uram! És erre a vallomásra hangozhatott a csodálatos, feloldozó, bátorító, újat kezdő felelet, hogy ne félj, mostantól fogva embereket fogsz halászni. Csak aki Jézus előtt a maga méltatlansága és bűnei tudatában leborul, és kegyelmet kér, az fog igazán imádkozni. A valódi imádság az ott kezdődik, ahogy a farizeus és a vámszedő példatörténetében bemutatja Jézus Krisztus maga, hogy mit mond a vámszedő? Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. A másik azt sorolta, hogy mit tettem én, hivatkozik Isten előtt a saját vallásos teljesítményére, ami emberileg nagy teljesítmény, de csak a bűnök szaporítása, mert amíg az ember a saját vallásosságában bízik, ahelyett, hogy Isten kegyelmét kérné, addig csak a bűneit szaporítja. Addig nem Isten van a középpontban, hanem én vagyok a középpontban. Én mit tettem? Kiről szól a vallásod? Jézus Krisztusról vagy magadról? Alapvető különbség. Menj és pokol különbsége. A valódi imádkozás ott kezdődik tehát, amikor a bűneimre, bűnös voltomra rádöbbenve kérem egész pontosan azt, amit a vámszedő így mondott ki, hogy Isten, engesztelődj ki irántam, bűnös iránt. Mert ebben ott van annak az elismerése, hogy méltó vagyok a te büntető haragodra. És csak az segít rajtam, ha elfordul rólam haragod, ha kiengesztelődsz irántam. Milyen alapon engesztelődhet ki irántunk az Isten? Hát ezt is ő maga mutatja meg, és Jézus hirdeti meg, és Jézus vitte véghez. Az örökkévaló lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek. Ebben van a szeretet, olvastuk János első leveléből nemrég. Nem abban, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Ebben keresd, és ebben fogod megtalálni az Isten szeretetének a bizonyosságát. És Jézusra hagyatkozva immár, imádkozó életed lesz. Az elkezdődik abban, ahogy bűnbánattal megtérek, Isten kegyelmét esdve Jézushoz, és folytatódik a vele való közösségben. Ezzel azt is hadd mondjam ki rögtön, hogy Jézus neve tehát nem egy varázsszó, amit oda kellene biggyeszteni, önző imádságaink, imádságnak vélt önző kívánságaink végére, aztán akkor úgy kellene történnie mindennek, mint amikor bedobom az érmét az automatába, és kijön, amit én az automatából akartam. Hát nem így van. Jézus nevében azt jelenti tehát, hogy a magam kegyelemre szorultságának a tudatában, és tudva, elismerve azt, immár hittel, bizalommal, hogy egyedül Jézusért járulhatok én az Isten színe elé. Mert az ő áldozata kedves az Atya előtt. Mert Isten elküldte az ő fiát, a belőle valót, az igét, a teremtő igét, aki testér lett, aki az Istenből való Isten, és ő lett emberre értünk. És csak ő válthatott meg minket. Ezért nincs más közbenjáró. Ezért írja Pál apostol az egyik mára kijelölt ige szakaszban, hogy egy az Isten és egy a közbenjáró Isten és emberek között az ember Krisztus Jézus, aki önmagát adta váltságul mindenkiért. Az is annyira szíven üt minket, hogy ebben a mondatban pedig Jézus valóságos emberségét hangsúlyozza Pál. A Filippi beliekhez írott levelében Jézus Krisztus istenségét hangsúlyozza, hogy mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak, hogy ő egyenlő az Istennel, hanem önmagát megüresítette szolgai formát vévén föl. És ugye engedelmes volt mind halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. A Timóteushoz írott első levélben pedig ezt hangsúlyozza ki, hogy valóságos emberként váltott meg minket. De éppen ezért nincs más az emberek között. Mert csak egyedül Jézus lehet az, akire alázattal hivatkozva mi az Isten elé járulhatunk. Nincs más az emberek között. Mert nem lehet. Mert senki sem tudja megváltani se önmagát, se a testvérét, ahogy a 49. Zsoltárban ezt olyan világosan olvashatjuk. Mert olyan drága a lelkük váltsága. Végtelen értékű váltságdíja. Csak Jézus tudott adni értünk. Jézus nevében jönni, ez azt jelenti tehát, hogy rábízom magam. Ő az egyetlen, akiért kedves lehetek az Isten szemében. Aki hisz én bennem, mondja Jézus. Hiszele benne már, igazán, Jézusban, az Isten fiában, a te megváltódban. Bűnbánatban fogant igazi hittel. Amíg ez nem következett be, addig gondolhatsz sokfélét az imádságról, meg azt gondolod, hogy imádkozol. Még lehet, hogy Isten az ő nagy irgalmában, ha a bajban hozzá kiállt, azt meg is hallgatja, de ez nem téged igazol, hanem az Istent igazolja, hogy ő irgalmas és kegyelmes Isten. A valódi imádság, újra mondom, csak ott kezdődik, amikor Isten kegyelméért kiáltok. Én a bűnös, és belefogódzom, hát inkább, mint a bogáncsa, hogy ráakad a ruhára. Úgy csüngök az én Uram Jézus Krisztuson, aki megváltott. És ebben teljesedik be az, amit az Ószövetségben, Dániel imádságában így találunk, hogy nem a mi igazságunkban, hanem a te nagy irgalmasságodban bízva terjesztjük elődbe esedezéseinket. Ó Uram, hallgass meg, ó Uram, bocsáss meg, ó Uram, cselekedj, ne késlekedj önmagadért. Isten előtt nem hivatkozhatunk másra, csak ő rá magára, az ő üdvözítő akaratára, ahogy fiát elküldte a világ üdvözítőjével. Ugye, amit elmondtam, abból világos lesz, hogy miért kellett a reformációban is olyan hatalmas harcot folytatni azért, hogy emberek, ne máshova forduljatok már. Az nem kereszténység, ha a szűzanyától meg akárkitől keres közbenjárást az ember. Az meghazudtolása Jézus Krisztusnak, és meghazudtolása az Isten igéjének. És míg Németországban a búcsú cédulák ügye volt előtérben, ahol az ember valamit teljesíteni akar, cselekedettel, pénzzel, akármivel, és azt gondolja, hogy majd ezzel jó indulatra hangolhatom az Istent, addig Magyarországon a reformátoroknak is különös erővel föl kellett venniük a harcot a hamis Mária kultusszal, meg a többivel szemben. Ezt a reformáció korabeli hitvallásaink is megmutatják, amikor kifejezetten hivatkoznak a luteri alapon álló magyar hitvallások, részben magyar nyelvű, részben latin és német nyelvű felső-magyarországi hitvallások, az ötvárosi, meg a hétvárosi, a szepességi hitvallások, arra, hogy megvan írva Ézsaiás könyvében, Ábrahám nem ismer minket, Izrael nem törődik velünk. Ugye ők voltak Izrael népének az ősatyái. Uram, te vagy atyánk, öröktől fogva ez a neved. Csak Istentől várhatjuk, hogy megkönyörüljön rajtunk. Akik hitben haltak meg, azok nem tudnak most foglalkozni velünk, meg nem tudnak értünk közben járni. Ugyanezt az Úr Jézus is tisztázza a Gazdag és Lázár példa történetében. Nincs más név. A legáltottabb szentjei Istennek, akik maguk is bűnös emberek voltak, és kegyelmet találtak, és így lettek Istennek áldott szentjeivé. Ők se segíthetnek rajtunk. Egyedül Jézus. A kegyelem alapján, Jézus nevében, egyedül az ő áldozatára hagyatkozva, engesztelő áldozatára, váltságművére hagyatkozva, jöhetünk mi Isten elé. És akkor a Jézus nevében való imádság
azt is jelenti, hogy, összhangba kerüljünk vele. Hát nem hivatkozhatom én másnak a nevére, hogyha nem vagyok vele egységben. Hát az csalás meg ámítás. Ismerjük az ilyen csaló történeteket, hogy a nagymamához jönnek, hogy az unokája küldött, mert pénzre van szüksége, és akkor adjon ennyit meg annyit. Aztán semmi nem igaz az egészből. Hát a nagymamát be lehet csapni, de Istent nem lehet. Isten elé csak úgy járulhatunk Jézus nevében, ha tényleg hozzátartozunk, és Krisztus lelke munkálkodik bennünk. Olyan gyönyörűen énekelte meg ez az ének az előbb, hogy Jézusért lettem édes gyermeked, és minden nap új kegyelmet nyerhetek. És olyan gyönyörűen ott volt ebben az énekben az is, hogy akkor... ha Jézus nevében, ha vele összhangban imádkozom, úgy lehet bármit kérni, ami ebből az összetartozásból fakad. Tehát nem akármit a saját önző ötleteink szerint, hanem bármit, ami az Úr Jézushoz tartozásunkból fakad. És akkor ebben a bizonyosságban, ha lelket tanít kérni engem, jó atyám, úgy, amint kedves neked, te kérésemet teljesíted, hisz fiat szent nevében zörgetek. És ez folytatódik azzal, hogy Jézusért lettem édes gyermeked. És minden nap új kegyelmet nyerhetek. Imádkozó élet a keresztény élet. Istennel való beszélgetésben folyik. Így érti Pál apostol, amikor azt írja, hogy szüntelenül imádkozzatok. Nem csak hébe-hóba, meg hát napjában is azért rendszeresen. Van, amit napjában rendszeresen rászánunk, van olyan idő és alkalom, amit arra szánunk direkt, hogy akkor csak az Isten igéjével és az imádsággal foglalkozzunk. De aztán átszövi még nem csak az ébrenlétünket, hanem még az álmunkat is, hogy én az Úr Jézushoz tartozom, aki megváltott engem. És Jézus nevében mindennel jöhetek az Isten elé. Azon a napon mondta a tanítványainak, előre ígérve a Szentlélek ajándékát. Hisz abban az összefüggésben áll ez. Azon a napon az én nevemben kértek majd. És abban a bizonyosságban, hogy maga az Atya szeret titeket, mert ti szerettetek engem, és elhittétek, hogy én az Istentől jöttem ki. A Jézusban való hit. A Jézusban, az Isten fiában való hit a kulcsa mindennek, újra mondom. És akkor az ő nevében bármit. És megint ismétlem, hogy ez nem azt jelenti, hogy a saját önző ötleteink szerint akármit, hanem bármit, ami Isten akaratába illeszkedik. Isten gondviselő, kormányzó, megmentő, üdvözítő, szent akaratába illeszkedik. És ebbe beletartoznak a legkisebb mindennapi dolgaink is, meg a lelki harcaink is. Nem csak a lelki küzdelmek és ügyek. Természetesen első renden azok. És annyiszor átéltük, hogy az Úr Jézus nevében Isten elé járulva meghallgatott az Isten bennünket, és az imádkozó életben, hogy mondjam, ez természetessé válik, hogy, az Úr előtt elmondok mindent, örömemet, bánatomat, bajomat, problémámat, a másokét, és rábízom. Van úgy, hogy ki kell tartani az imádságban. Hónapokig, évekig, évtizedekig. De ha Isten helyezte a szívemre, hogy azért, a valamiért, vagy valakiért imádkozzam, akkor ki kell tartani benne. Ezzel a lelki harcban is részt veszünk. Megvan az imádságunknak a jelentősége. Ezt már az Ószövetségben, Dániel történetében is látjuk, hogy megvan az imádságunk jelentősége. Abban a lelki harcban is, ami Isten akaratának az érvényre jutásáért, a gonosz szellemi hatalmasságokkal szemben folyik. Nem véletlenül mondta az Úr Jézus a figyelmeztetést a tanítványainak ott az utolsó estén még, hogy a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, és hogy virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek, mert a lélek ugyan kész, de a test erőtelen.
És amikor erről szólok, hogy nem hiába imádkozunk, ha az Úr Jézussal összhangban járulunk Isten elé, Jézus felhatalmazásából fakadóan, személyes bizonságtételünkből is hadd mondjak el néhány dolgot. A lelki harcról. Nagyon mélyen belém vésődött ez a történet. Ennek van vagy 25 éve, amikor egy vasárnapon annyira nagy örömöm volt abban, hogy olyan világosan és erőteljesen megadta Isten az ő igéjét, és így hirdethettem ezt Dánszent Miklóson. Onnan visszaérkezve Nyáregyházára készültünk az ottani istentiszteletre, imádkoztunk, aztán a többiek már bementek a templomba, én pedig még vártam, szólt a harang, és akkor egyszerre belerontott ebbe az örömbe egy tisztátalan, parázna gondolatroham. És abban a lelki érzékenységben, amiben akkor tartott az Úr, azonnal ott volt bennem annak a tudata, hogy ha ez egy kicsit is megfészkelhet bennem, lehet, hogy elmondok én tartalmilag mindent úgy, ahogy bennem élt már, de az ereje oda lesz. És azonnal, ahogy ez a gonosz gondolatroham átsuhant az agyamon, ott lehetett bennem az imádság. Tartalmilag tudom csak nagyjából fölidézni. Úr Jézus Krisztus, hálát adok neked, hogy megszabadítottál. Véreden megváltottál, és a tied vagyok. És a te nevedben hirdetem, hogy nincs joga az ördögnek ilyen gondolatokat támasztani bennem, ámen. És abban a pillanatban ez az egész roham megszűnt. Mint amikor valami rettenetes, viharos szél fúj, és egyik pillanatról a másikra megszűnik. És én felszabadultam, mehettem hirdetni az igét. Vagy az utóbbi időnkben. Hiszen 4 hete volt, hogy fogyatékos leánykánkat, Zsuzsikát elvitte Isten közülünk. Vasárnapra virradó éjszaka volt az. Aludni alig tudtunk utána már, amikor a halott szállítók elvitték végül az ő holt testét tőlünk. És nekem szolgálnom kellett vasárnap az igével, több helyen is. Isten meghallgatta az imádságomat és az imádságunkat, hogy hirdethessem az igét. Ha elakadt is a hangom, de aztán megerősített és mondhatta. És megint csak Isten akarata szerint, mert az ő szent lelke helyezte a szívemre, hogy nekem szolgálnom kell a leánykánk temetését. Hát amit az Úr akar, azért lehet imádkozni. És akkor kérhettem és imádkozhattunk, hogy az Úr erősítsen meg, hogy az valóban az ő igéjével átszőtt bizonságtétel legyen. Az én szolgálatom is, meg Áron vejünk ige hirdetése is. De nagyon gyakorlati dolgokban is átéltük, hogy nem hiába írja Pál apostol, amit csak szóltok vagy cselekeztek, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek, hálát adva az Atya Istennek ő által. Amikor technikai problémák voltak, nem kapott töltést a Trabantnak az akkumulátora, és nekünk meg menni kellett, és azért kellett mennünk, mert Isten helyezte a szívünkre, hogy fontos az a találkozó. 100 kilométerre onnan, meg még vissza is kellett térni az esti bibliaórára. Hogy lesz ez? De megkaptuk Isten igéjéből a vezetést és a bátorítást. Az útmutatóban kiírt napi igék személyesen nekünk szólókká lettek. Az Úr mondta nekünk. Már előző este, amikor ez kiderült, akkor hoztam el a szerelőtől a kocsit. Ő a motort rendbe hozta, de jelentkezett a másik baj. Arról szólt az ige, hogy ki a teremtés ura. Másnap reggel, amikor indulni kellett, Jakab leveléből nagy hatása van az igaz ember buzgó könyörgésének. Hát buzgón könyörögtünk tényleg. Hálát adva az Úr Jézus szabadításáért, megesedezve érte. Mi lesz? Hát az autóvillamossági szerelő azt csóválta a fejét, hogy 6 voltos akkumulátorokkal, még ha egy másikat be is tettünk pótlásnak, hogy fogjuk megtenni ezt az utat? És tényleg nem ment úgy a motor, amikor már nem volt a szikrának olyan ereje. 33 kilométerre eljutottunk, ott volt egy ismerős autósbolt Nagykátán, nem állítottam le a motort, tudtam, hogy újraindítani nem sikerülne. Bementem szénkeféket venni a dinamóba, a boltba, ülök vissza, nem ég a töltés ellenőrző lámpa, addig teljes pirosan égett. Trabantos tapasztalat volt, hogy jó nagy gázt adni, aztán visszaengedni hirtelen alapjáratra a motor fordulatát. Ha jól működik minden, akkor halványon beparázslik a töltés ellenőrző lámpa. Így volt. És mondtam feleségemnek, hála az Úrnak, van töltés. És mit mondjak? Azokat a szénkeféket nem kellett beszerelni. Megtehettük az utat oda is, meg vissza is. És csak azt mondhattam, ha valamit az Úr javít meg, akkor az meg van javítva. Aztán lehet ezt úgy visszakövetkeztetni, hogy lehetett ott valami oxidréteg, ami a surlódás következtében lekopott mégis a működés közben. Hát Isten az Ura a természetnek, hát a természeti törvények is tőle vannak. Hogy ne használhatna föl mindent? Nem tudjuk, hogy volt. De azt tudjuk, hogy megjavult. És megvolt a jelentősége annak a találkozónak, a lelki jelentősége is lelkész testvérekkel. Vagy amikor azért imádkozhattunk, hogy ne mossa le az eső a permetanyagot, amit rá kellett permeteznünk a parókia kert almafáira ott Nyáregyházán. Uram, tudod, hogy milyen az anyagi helyzetünk, meg minden, könyörülj meg rajtunk, bárcsak ne menne kárba ez, amit rápermeteztünk meg a munkánk. Egész nap lógott az eső lába, permetezést azért megcsináltam, aztán átmentünk Nyáregyházáról Pilisre, visszafelé felhőszakadásban jöttünk, beértünk Nyáregyházára még ott is, de végig ott volt bennem az imádság. Az utolsó kanyarnál 200-300 méterre voltunk otthontól. Elmaradt az eső, a parókia kert még porszáraz volt. Majd csak éjjel kaptunk áztató esőt oda is. Az imádkozó élet és az imádság nem elmélet. A keresztény élet, imádkozó élet. Hogyan? Az Úr Jézus nevében. Úgyhogy Jézus Uram lett, én hozzátartozom, azt keresem, hogy mi kedves ő előtte mindig az Atya akarata volt a kedves. Ezért a mi imádságunknak is ilyenné kell lennie, hogy Atyám, ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. De ebben a meghódolásban, ebben az odaadásban, ebben a bizalomban lehet bátran és nyíltan, gyermeki bizalommal kérni nagy dolgokat is, ha Isten azt helyezte a szívemre. Meg kicsinyeket is, amelyek mégis nagy dolgok az Istennel való életünk összefüggésében. A legnagyobb lelki harcokban lehet az Úr Jézus nevében Isten színe elé járulnunk. Folyamatos beszélgetésben vele élnünk. És a mindennapi életünk mindenféle dolgában is. Kérjük, amit egykor a tanítványok is kértek. Uram, taníts minket imádkozni. És meghallgat ebben is, ami Urunk. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, hadd kérjük valóban, hogy taníts minket imádkozni. Imádkozni a te nevedben, hisz nincs más név, amelyben Isten elé járulhatnánk. Nincs más alapja az imádságunknak, mint Úr Jézus, a te áldozatod, amellyel megdicsőítetted a kereszten az Atyát, és megváltottál minket. Köszönjük neked, Uram, hogy te szólsz szívünkhöz most is, amikor mindezeket hirdettetted közöttünk. Az emberi szónak minden gyatraságát, és mindazt, ami fölösleges volt, te fedezd el, Uram, és te vésd a szíveinkbe mindazt, amit te magad szóltál egyenként nekünk, kicsiknek és nagyoknak. Köszönjük, hogy a veled való közösségre hívsz, és mi magunk is hívhatunk másokat hozzád, és te hívsz a szavunkon keresztül. Imádkozhatunk azokért, akiket szívünkre helyezel, hogy oda találjanak hozzád, hogy a sátán markából is megszabaduljanak, bűneik megrögzöttségeiből, bilincseiből is megszabaduljanak. Gyermeki bizalomra és bizonyosságra jussanak. Könyörülj még sok-sok emberen, Uram, közel s távol, hogy hamis vallások és eszmék bűveletéből, szörnyű bűnökből, vagy vélt rendes életfolytatásukból megtérjenek hozzád, kegyelmet találjanak, imádkozó és örök életük legyen benned. Amen. Jézus, a te beszéded teremjen jó gyümölcsöket, szent igéd és szent lelked ítélje meg bűneinket, vigasztaljon bánatunkban, bátorítson halálunkat.